Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kezdetét veszi Magyarország eddigi legnagyobb vasútfejlesztési programja, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök és Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A 3500 milliárd forint keretösszegű terv kiemelten érinti az észak- és kelet-magyarországi régiót, a beruházások célja a menetidő csökkentése és a menetrendszerűség javítása. A Budapest-Miskolc vonal kritikus szakaszain, valamint a Debrecen és Nyíregyháza közötti pályán óránkénti 160 km-re emelik a megengedett sebességet. Debrecenben egy új intermodális csomópont létesül, amely közös platformra helyezi a vasút és az autóbuszos közlekedést. Ezzel egy időben Miskolc és Debrecen elővárosi körzetében megkezdődik a regionális tram-train hálózatok tervezése. A fejlesztések az egri csatlakozásokat is érintik, a Füzesabonyig tartó szakasz teljes konstrukciója felszámolja a térségben állandósult késéseket. Meghosszabbítják a 3-as metrót, ami az északi szakaszon Rákospalota Újpest vasútállomásig közlekedik majd. Az Európai Uniós forrásból megvalósuló fejlesztésre Karácsony Gergely budapesti főpolgármester is reagált, aki úgy fogalmazott, történelmi nap ez a magyar közösségi közlekedés történetében. A tájékoztatón a miniszterelnök azt mondta, a vasút fejlesztése nem közlekedési kérdés, hanem nemzetgazdasági. Magyar Péter jelezte, hogy Európa szerte fejlesztik ezt az utasbarát, klímabarát mobilitási módot. Több évtizedes lemaradást kell ledolgozni, tette hozzá. Ismét kezdeményezte jövő hétfőre és kedre az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását a kormány nevében a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint 8 előterjesztés megtárgyalását indítványozta, ezek között szerepel a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény módosítása, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat is. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész benyújtotta a lemondását, kezdeményezte, hogy megbízatása augusztus 25-ével megszűnjön, olvasható a legfőbb ügyészség honlapján. Az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé, és nem lehet napi politikai érdekek vagy hatalmi játszmák színtere, közölte. Koncepciós eljárásként értékelte Orbán Viktor a Nemzeti Kulturális Alapügyében indított eljárást, amelynek célja a Fidesz elnöke szerint az, hogy a súlyos vereséget is túlélt és erősödő félben lévő ellenzéki pártot jogilag ellehetetlenítsék. Nyilvánvalóan politikai utasításra az ügyészség elvitte a Fidesz teljes tag nyilvántartását, fejtette ki. A tájékoztatón elhangzott, vizsgálják, hogy hivatali visszaélés miatt feljelentést tegyenek-e. A Fidesz politikai közösségének erőt és hitet adó parlamenti képviselőcsoportot kíván vezetni Bóka János. Az ellenzéki politikus megtisztelőnek nevezte, hogy a Fidesz parlamenti képviselőcsoportja a párt elnökségének javaslatára egyhangú szavazással frakcióvezetővé választotta. Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminisztert is meghallgatni az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának ülésén a Tiszapárt, hogy konkrét kérdéseket tehessenek fel neki az új pozíciójával kapcsolatban, mondta el Czakó Czirbus Pál. A bizottság kormánypárti tagja kifejtette, mi a NATO és az Európai Unió tagjai vagyunk, még Kína nem tartozik ebbe a szövetségbe, ahogy ez az autóipari vállalat sem, amelyről tudjuk, hogy vezérigazgatója a kínai kommunista párt tagja. A védett üzemanyagárak azonnali visszavezetésére szólította fel a kormányt a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője. Rétvári Bence szerint a Tiszapárt egyértelműen megszegte a választási ígéretét, azzal, hogy nem vezette be a 480 forintos benzinárat, és azt az ígéretét is, hogy ami a Fidesz kormányzásából jó, azt megtartja, és csak azt törli el, ami rossz. Az ország 89%-án, a nyári növények legnagyobb termőterülettel rendelkező vármegyében pedig a terület több mint 91%-án közepes vagy annál súlyosabb mezőgazdasági aszály van, derül ki a Hungaromet Nonprofit ZRT friss grafikájából. Csak a délnyugati ország részben és kisebb körzetekben északkeleten optimális a nedvesség a talajban. Összesen 725 milliárd forintnyi kár érheti Európa gabona termelését az extrém hőség miatt, derül ki a brit Financial Times cikkéből. Az Európai Gabonakereskedők Szövetsége 2 millió 400 ezer tonnával csökkentette Magyarország gabona termelési előrejelzését a hőhullám okozta károk miatt. Ez nagyjából 444 millió eurónyi, azaz 160 milliárd forintnyi kiesést jelent. A terméshozamok várható visszaesése Franciaországot érintheti a legerőteljesebben, ahol a 40 fokot bőven meghaladó hőhullámok miatt 4 millió 100 ezer tonnával kevesebb gabona teremhet, ami több mint 891 millió eurós, 322 milliárd forintos kár. Végül az időjárásról. Átmenetileg majd megnövekszik a felhőzet, amelynek következtében szorványosan záporokra, zivatarokra számíthatunk, sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben 26-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Szószóló. Közéleti magazinműsor. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, mai műsorunkban Homa János újságíróval, szerkesztővel beszélgetünk, aki a közelmúltban kapta meg az Európa érmet. Szó lesz szakmai, közéleti pályájáról, családjáról és a hitéről. Tartsanak velünk!
Kedves hallgatóink, beszélgető társam Homa János, újságíró, szerkesztő, közéleti szervező, és még sokféle titulust lehetne mondani, de ez majd a beszélgetésből ki fog derülni, hogy miért is. A mai beszélgetés apropója az Európa érem, amit a közelmúltban éppen a 70. születésnapján vehetett át. Szeretettel köszöntelek és gratulálok az éremhez.
Köszönöm szépen.
Természetesen tegeződni fogunk, hiszen kollégák vagyunk, hogy egy picit az életútról beszélgessünk. Ugye Szikszó Ferences Gimnázium, Rádió Miskolc, Egri Népújság, Heves megyei nap, aztán az Eszterházi Károly Főiskola elődje, mint állomások voltak, aztán a közéleti szerepvállalásról is fogunk beszélgetni, országgyűlési képviselőségről, Millenniumi Albizottságról, Kulturális és Sajtóbizottságról, és természetesen a sajtómunkáról is, hiszen az egyházmegyei hírek szerkesztése mai napig a feladatait közé tartozik. A rádióhallgatók ismerhetik a hangodat és a gondolataidat a hétvégi levélből, és hát az Agria folyóiratnak is a nyári bemutatója most volt, melynek a főszerkesztője vagy, tehát elég sok felől lehet téged ismerni, és hát nyilván mindezekre való tekintettel érdemelted ki az Európa érmet, amit a Magyar Média Műhely alapított. Ez a magyar polgári újságírásnak a díja, és ilyen nevek kapták még korábban, mint Balázs Géza, Csóri Sándor, Kondor Katalin. Ezután a jó hosszú bevezető után kérlek, hogy látogassunk el egy picit képzeletben Szikszóra, Inárcsra, szülői házba, beszélj arról, hogy milyen a családi indítatásod.
Hát gyermekkoromat Ináncson töltöttem. Ez egy kis falu Borsodabói-Zemplén vármegyében, és meghatározó volt ez a 14 év, amit ott töltöttem az életemben. Falusi paraszt családban nőttem fel. Édesapám Miskolcra járt be dolgozni gyári munkásként, de édesanyám TSZ tag volt. A nagypapám szintén a TSZ-ben dolgozott, és mivel nem volt sem bölcsöde, sem óvoda abban az időben a faluban, ezért a napok egy jelentős részét nagypapám mellett a műhelyben, a kerékgyártó műhelyben töltöttem, és hát nagy szerencsémre úgy hívták a nagypapámat, hogy beszélő bácsi, rendkívül sokat beszélt, nagyon sok élményét megosztotta a műhelybe betérő emberekkel is, és velem is, így nagy hatással volt akár a szókincsemre, akár a gondolkozásomra az ő léte, és óriási képzelő ereje. Aztán meghatározó volt még életemben Ináncson az is, hogy nagyon korán elkezdtem minisztrálni, talán 6 éves lehettem, még iskolába se jártam, és az akkori plébános, illetve annak a testvére, aki kisegítő lelkészként volt mellette, felfigyeltek rám, és rendkívül sok olvasmánnyal elláttak menet közben. Tehát nekik köszönhetem azt, hogy megismertem az irodalmat, Az első komolyabb könyv, amit kaptam tőlük, akkor már negyedikes voltam, az én falun volt Gárdonyitól, és ez is szerepet játszott abban, hogy az általános iskolában is azt hiszem, hogy az egyik legaktívabb tagja voltam a iskolai könyvtárnak. Szinte naponta vittem haza könyveket, rengeteget olvastam, és fociztam. Mert az is hozzátartozott a mindennapokhoz. Úgyhogy ezek meghatározók voltak életemben, ahogy az is, hogy édesapám a Miskolcról minden nap a legfrissebb újságokat, Észak-Magyarország, Déli Hírlap, Népszabadság, Magyar Nemzet, ami megjelent, azt mind hozta nekem, ő is egy kíváncsi ember volt, és én is, és ezeket végig forgattam A-tól Z-ig, a külpolitikától a sportig, úgyhogy ezek mind hatással voltak az életemre.
Hogyan vezetett az utad a Ferences gimnáziumba? A minisztrálás, a templomi lét természetesen, meg az, hogy tehetségesnek tartottak, annak bizonyultál, ez abba az irányba mutat, de hát ezért nem volt olyan könnyű oda bekerülni. Nagyon kevés egyházi oktatási intézmény volt, nagyon sokan jelentkeztek. Hogyan kerültél mégis oda?
Hát nehéz erről beszélni, mert egy időben a papi hivatással is foglalkoztam, és amikor elindultam a Ferences gimnázium felé, akkor úgy nézett ki, hogy elképzelhető, hogy talán a papi hivatást is választhatom. Így jelentkeztem Esztergomba is, hogy esetleg majd a hittudományi főiskolán folytatom az életem, de menet közben úgy gondoltam, hogy nincs bennem elég erő, hogy papként helytálljak, annak ellenére, hogy végig tanulmányi eredményeim alapján végig jó tanuló, helyenként jeles tanuló voltam, majdnem mindenből ötös voltam, kivétel a testnevelés, amiből kettes voltam, mivel Ináncson nem volt akkor még tornaterem, amikor én még iskolákba jártam, így a szertornát nem ismertem. Esztergomban viszont Kékesi Tibor tanár úr rendkívül keményen igyekezett hajtani bennünket a szertornára, és én nem vettem részt a szertornában. Annak ellenére, hogy az iskolai futballcsapatnak és a kosárlabda csapatnak is tagja voltam. Ennek ellenére ő ezt nem értékelte semmire, így hiába voltam matekból, magyarból vagy történelemből ötös, testnevelőből simán kettest adott.
Mit adott neked a ferences lelkiség? Az ugye egy elég zárt közösség volt, bentlakásos iskola, ritkán mehettetek haza, ferences atyákkal körülvéve, a szigor és a szeretet sajátos elegyében. Mit adott neked ez a közeg?
Az egyik nagybátyám pap volt, itt az Egri Főegyház megyében, később kanonok is lett. Ő szerette volna, ha nem a ferencesekhez megyek, mert viccesen ugyan, de mondta, hogy azok kolduló barátok. Én viszont nem tudom, miért ragaszkodtam ahhoz, hogy ne Pannonhalmára vagy Győrbe, hanem Esztergomba jelentkezzek. Talán azért is, mert közelebb volt Ináncshoz, ha nem is sokkal, de valamelyest, és így kerültem oda. Föl sem tudtam fogni, akkor még nem is sokat beszélgettünk a ferences lelkiségről, hanem a mindennapok hozták azt, hogy rengeteget sétáltunk, délutánonként kisétáltunk a városból, jártuk a természetet, hétvégén is, ott a Dunakanyart bebarangoltuk, és megismerkedtünk a természettel, és megszerettük a természetet. Ahogy a Ferences himnusz is mondja, hogy testvérünk minden, hegy, róna, völgy, bármerre lépünk, szebb lesz a föld. Ez a szellemiség aztán egyre erősebben beépült az én személyiségembe.
aztán a tanárképző főiskola, akkor Ho Chi Minh néven jött az életedbe. Miért választottad a tanári pályát, vagy mi indított arra, hogy ide gyere?
Fogalmam sincs. Nagyon szerettem volna tanítani, de mondták, és abban az időben ez volt a jellemző, hogy nem vettek föl egyházi iskolákból tanári pályára, és az elmúlt időben, tehát a rendszerváltás után az egyik tanár, akivel jó barátságban lettem, és aki bent volt az én felvételimen, utólag mondta nekem, hogy ki volt adva mindenkinek, hogy aki egyházi iskolába járt, abból nem lett tanár. És sajnos a mai napig is nagy hatással van bizonyos szempontból az oktatásra, hogy a mi korosztályunk nem lehetett tanár, akik egyházi iskolába jártak. Most ez a hölgy mondta, hogy aki egyébként tanszékvezető volt a főiskolán itt Tegerben, mondta, hogy amikor szeptemberben illetve egy év múlva szeptemberben meglátott, hiszen katona voltam közben egy évig, akkor nagyon csodálkozott, hogy hogy kerülhettem volna bár ő támogatta azt, hogy bekerüljek a felvételi után, de csodálkozott, hogy többen is támogatták, és így fel is vettek, és így valahogy elsiklott az, hogy egyházi középiskolába jártam, így kerültem be népművelés történelem szakra. Hát, illetve magyar népművelés szakra, de a katonaság egy éve alatt, a katonaság közepén kaptam egy papírt, hogy nem indul a magyar népművelés szak Egerben a következő évben, ez 78 volt, hanem választhatok vagy magyar történelmet, vagy történelem népművelést választhatok ehelyett, és így én szerintem bizonyos szempontból nem szerencsésen a népművelést választottam egyik tárgyamnak, és a másiknak a történelmet. Így lettem népművelés történelemszakos.
Thank you.
Ekkor már az újságírás megjelent az életedben. Mi indított abba az irányba, hogy a gondolataidat írott formában is közölt? Akkorban ugye az újságírás az azért valamilyen értelemben egy bizalmi pálya volt, hiszen azért féltek a nyomtatott szótól, a rendszer emberei, a Xerox masinákat nyilván tartották, egy írógép is már gyanús volt. Hogyan lehetett mégis az, hogy az újságírás vonzott téged?
Hát miután én 3 évet kihagytam a főiskola előtt, különböző okok miatt, az egyik egy sikertelen felvételi volt, amikor megkérdezték tőlem, hogy belépnék-e a KISZ-be, és én, mivel a tanáraink azt mondták, hogy erre az a válasz, hogy nem, ezt mondtam a felvételén, hogy nem, és hát tejhiány miatt kimaradtam abban az évben, ami azt jelentette, hogy hát dolgozni kellett. Aztán a következő évben már nem mentem, ez a kereskedelmi főiskola volt, nem mentem oda, hiába vettek fel a következő évre. Utána volt a televízióban, egy riporter keresztetik, és én 19 évesen jelentkeztem oda, és elég messzire eljutottam. És ott javasolták, hogy a helyi médiában próbáljak elhelyezkedni, és bejelentkeztem az Észak-Magyarországhoz, meg a miskolci média műhelyekbe, és hát ha nem is azonnal, de később felvettek ezekbe, úgyhogy itt ez a riporter kerestedik, ez egy picit átszabta az életemet, és amikor ide Egerbe kerültem, akkor pár hét után néhány társammal, akik közül nem egy idősebb volt a többieknél, népművelés szakosok, összefogtunk és megszerveztük az Ablak című főiskolai lapot, és ez elég sokáig, 4 éven keresztül hát működött, voltak nyilván hullámhegyek, hullámvölgyek ebben a működésben, de komolyan csináltuk, és nagyon sok társunkat, később olyanok is, akik évfolyamtársaink voltak, vagy abban az időben jártak ide, és újságírók lettek. Volt, akivel később is dolgoztam együtt is.
Tehát akkor ez egy nagyszerű műhely volt ahhoz, hogy eltökélt, hogy mi is a hivatásod, és hogy már akkor itt társakra is találtál. És ugye utána rádiós munkát is végeztél Miskolcon, kanyarodjunk akkor oda.
Egy időben a Miskolci rádió munkatársa voltam. Főiskolára jártam nappalira, de kaptam feladatokat folyamatosan, szinte mindennapos munkám volt, és hát ezt elég nehéz volt összeegyeztetni a főiskolai előadásokkal és szemináriumokkal, de sikerült, nem is bántottak, hogyha hiányoztam esetleg valahonnan. Jártam a megyét, és gyűjtöttem az anyagokat a rádiónak, és előfordult, hogy egy héten 2-3 riportom is elhangzott a Miskolci rádióban. Volt olyan is, amit tovább vittek, és a Kossuth rádióban is elhangozhatott. Ilyen volt mondjuk a egri dobóbástya ügye is, amelyik abban az időben leomlott, és ez a Dobó Bástya aztán később követte az életemet, mert újságíróként még sokszor foglalkoztam a várral, majd az Egri Csillagokkal, Gárdonyi regényével foglalkoztam, Gárdonyival is, országgyűlési képviselőként pedig nem akarok hencegni, de nagyon nagy szerepem volt abban, hogy a Dobóbástyát a mai formában rendbe tették, hiszen Eger országgyűlési képviselőjeként én szedtem össze azt a pénzt, amiből felújították a Dobóbástyát.
A rádió mellé a televízió is becsatlakozott, a egri helyi televíziózás bölcsőjénél is ott voltál, hogy kicsit ilyen patetikus legyek. Tehát televízió, rádió, nyomtatott, mindenben kipróbáltad magad. Miért volt érdekes dolog 87-ben talán, amikor elindult az egri TV?
Hát nem, most már erre nem tudnék nagyon komoly választ adni. Tetszett nekem a televíziózás, mert egy picit másabb azért, mint a rádiózás. És tetszett az is, hogy hát egy addig nem létező műhelyt, a egri városi televíziót kellett létrehozni, és ott noszogattak, hogy aktívan vegyek ebben részt, így utólag valószínű, hogy azért, mert mindig volt bennem elég komoly szervezőkészség, akár egy csapat összeszedésére is, de aztán ahogy éreztem abban az időben, hogy ez nem csak egy szellemi kihívás, hanem ez egy politikai műhely is, és ugye itt a 80-as évek közepéről van szó, egy picit idegenkedtem attól, hogy akkor mondjuk vezető feladatokat vállaljak el a városi tévénél, és idővel kihátráltam ebből, és visszamentem a szöveges újságíráshoz.
Az egri sajtótörténetben egy nagyon szép időszak volt, amikor a Heves megyei Nap című napilap, Egernek volt két napilapja is, most ugye ott tartunk néhány hete, hogy egy sincsen, tehát nincs politikai közéleti napilap a megyében. Ez az időszak egy különösen pezsgő életet hozott, hiszen két napilapot eltartott egy darabig az olvasó közönség és a piac.
Hát ez érdekes volt. Érdekes volt sok szempontból, hiszen a rendkívül sok kitűnő kollégával hozott össze a sors, voltak közöttük kezdők is, akik később tényleg komoly dolgokat műveltek, akár a sajtóban, akár az irodalomban, és ott akkor megszületett valami csoda, mert ez egy csoda volt, ez a Heves megyei nap. Viszont hát ahogy a politikában, úgy abban a szerkesztőségben is a politika az valahogy megnehezítette a dolgainkat, hiszen voltak ott konzervatívok, ahogy én is az voltam, és voltak ott olyanok is, akik hát azt hiszem liberálisnak nevezhetőek, és érdekes módon ez nem egyszer hát konfliktushoz vezetett, mert volt olyan időszak, amikor felváltva szerkesztettük a lapot a főszerkesztővel, én voltam akkor a kiadóvezető, és azon a héten, amikor én voltam, akkor erősen konzervatív szellemű volt a lap, annak ellenére, hogy nem úgy képzelték el a tulajdonosok sem. Amikor nem én voltam, akkor nem volt ez meg. Ennek ellenére szerintem nagyon sok kitűnő cikk született mind a két oldalról, és hogyha félretesszük ezt a politikát, akkor láthatjuk, hogy mennyi csodálatos újságírói pálya kezdődött meg ott, vagy folytatódott ott, és később kiterjedt másutt.
ebben az időszakban ugye mondtam, hogy két napilap volt, de talán kettő televízió is működött, illetve rádióból is több volt, tehát ez tényleg így a sajtó szempontjából egy ilyen burjánzó időszak volt. Természetesen ez idővel azért redukálódott, mert hát nem lehetett ennyi mindent fenntartani, ugye idővel a Heves megyei nap is megszűnt, és ugye maradt a Népújság, pontosabban a Heves megyei hírlap, mint napilap, és te a közélet felé is elkanyarodtál. Akartál te a közéletben így szerepelni? 1998-ban kezdődött a pályádnak ez a része, vagy ez úgy jött, vagy hogy hogyan sodródtál bele ebbe?
Hát nem terveztem, hogy én részt veszek a közéletben, és amíg nem vettem részt, addig hát a vállukon vittek az újságíró kollégák is, mint kollégát is, mint szerkesztőt is, és kifogástalannak tartottak. Amikor vállaltam azt, hogy egy olyan világban, amelyben akkor éltünk, egy akkori liberális szocialista országvezetés mellett egyre több dolog nem tetszett nekem. Nem tetszett, hogy mást mondtak, mint amit csináltak. Nem tetszett az, hogy becsapták az embereket. És úgy gondoltam, hogy álljunk meg, és helyre kell tenni a dolgokat. Nagyon örültem volna, hogyha akkor Egerben akadt volna valaki, aki belemerálni ebbe a dologba, és felvállalja azt, hogy ő akár országgyűlési képviselő jelöltként is elindul a politikában, hogy megfékezzük az akkori liberális dilettantizmust, és nem akad senki. És így kerestek meg később, és kérdezték meg, hogy több jelölt mellett én elmennék egy beszélgetésre Orbán Viktorhoz, és vállalnám-e azt, hogy a Fideszben elindulok országgyűlési képviselőjelöltként, és én akkor elmentem, itt volt, többen voltunk ott, voltak olyanok, akik később felsőoktatási intézmények rektorai lettek, volt, aki később az igazságügyi minisztériumnál dolgozott, volt, aki a megyei közgyűlés vezetője lett később, és állítólag Orbán azt mondta, hogy azt az újságírót hívják vissza, azzal akar együtt dolgozni. Hát így keveredtem el 98-ban a politikába, és így kezdtem el politizálni a Fidesz színeiben 1998-ban.
És ugye értelemszerűen a sajtómunka az háttérbe szorult, hiszen nem lehet egyszerre mind a két oldalon lenni, de ha jól emlékszem, akkor a kollégák azért nem nézték ezt jó szemmel. Én arra is emlékszem, hogy nem a legtöbb esetben még le is maradtál a fotókról, vagy félbevágtak egy picit, tehát ezt nem vették jó néven, hogy te deklaráltan a polgári konzervatív értékrend mellett dolgozol tevékenyen.
Nem haragszom rájuk a mai napig, de rosszul esett. Tehát most képzeld el, hogy az Egri Gárdonyi Géza Színháznak a felújításában jelentős szerepet játszottam, hiszen bár az elődöm már előkészítette ennek a tervezetét, hogy hogyan kellene megoldani ezt a feladatot, de valójában az én döntésemtől függött az Orbán kormány idején, hogy elkezdik-e a Gárdonyi Géza Színháznak a felújítását, és ugye rendkívül szép lett a Gárdonyi Színház ezután, a felújítás után. Amikor 2000-ben, augusztus 20-a előtt a színházat átadta a fideszes kulturális miniszter, akkor én is, és hát másik képviselőtársam, Horváth László is rajta volt a fotókon, amiket elkészítettek. Később a kezembe került, hiszen a Vármúzeumban ezeket a fotókat, Vármúzeumban átvették ezeket a fotókat a hírlaptól, és láttam, hogy rajta voltam a fotón, és hogy takartak ki belőle úgy engem is, mint Horváth Lászlót is, és a végén került bele a két szocialista, az egyik polgármester volt, ugye a másik meg megyei közgyűlési elnök, de hát Ezek a trükkök a baloldali liberális média világban, ezek régen is benne voltak, tehát engem ezzel kapcsolatban semmi nem lep meg. Tehát amikor szépet alkotnak a jó a rosszból, az erényből meg mocskot, az benne van ebben a dologban. Sajnos napjainkban is ez történik.
Tagja voltál, a Millenniumi Albizottságnak elnöke voltál, ugye a Millennium évét, ha felidézzük 26 esztendővel ezelőtt, az ezer éves államiságot ünnepelte az ország Millenniumi zászlókkal, és hát nagyon sok fontos és szép rendezvényel. Ennek jelentős része hozzád kapcsolódott. Ez egy embert próbáló feladat lehetett, hiszen az egész országra vonatkozóan, nem csak a választókerületre vonatkozóan kellett tevékenykedned.
Hát érdekes volt ez is, mert miután beválasztottak a parlamentbe, ugye azután kaptam egy felkérést, hogy pár nappal azután, hogy parlamenti képviselő lettem és átvettem a mandátumom, még az ülések előtt, hogy menjek be a parlamentbe és vegyem át az elődömnek, ő egy SZDSZ-es volt, és államtitkárként végezte a Millennium ügyek előkészítését, vegyem át tőle az addig végzett dolgokat, és próbáljuk meg integrálni a mi elképzeléseinkbe. És átvettem, és teljesen más alapokra helyeztük a Millenniumot. Ekkor ebben nyilván óriási szerepe volt Orbán Viktornak is, de mi arra törekedtünk, hogy az egész ország ünnepelje meg a Millenniumot, és ugye ennek része volt az is, hogy minden falu, minden település kapott jelentős összegeket, tehát mondjuk Ináncson született egy helyi történeti kiadvány Ináncs történetével, tehát az első létező dokumentumtól, ami ennek a falunak a történetével foglalkozik, napjainkig elkészült ez a kiadvány, Nagy László szerkesztette ezt, és ugyanígy minden településen történt valami, például mondjuk Egerfarmoson Kandó Kálmánnak a szobrát alkották meg, és ünnepelték meg a Millenniumi rendezvényeken. Másodpedig rengeteg szobor született, és nagyon sok rendezvényt tartottunk, nem csak Magyarországon, határon túl is. És hát ebben óriási volt a Millenniumi zászló ötlete is, ami hát... Azért volt érdekes, hogy ki kellett vinni a zászlót, akkoriban nem volt annyira egyszerű Romániába kivinni egy Millenniumi zászlót, és ott az ünnepségen átadni, többnyire templomokban zajlott ez az ünnepség, vagy a nyílt színen, Magyarországon többnyire nyílt színen, és hát vállalták az egyházi vezetők is azt, hogy ők viszik ki ezeket, és segítik azt, hogy kijusson egy-egy faluba ez a zászló, ami én voltam aztán később Gyergyószent Miklóson, az pár évvel később is ott volt a templomban, ahogy nagyon sok erdélyi, vagy felvidéki, vagy vajdasági településen hasonlóképpen megtörtént. Ez nagyon fontos volt, ez a magyarságot megtartó szerepe a Millenniumnak.
Ez egy kicsit előképe volt a keresztény konzervatív nemzet politikának tulajdonképpen, vagy egy jó demonstrációja annak, hogy hogyan képzelik. A politikai tevékenységed aztán véget ért, utána kollégiumot is igazgattál, tanítottál, de hát azért a sajtó még mindig megmaradt, ugye most, ha az egyházmegyei hírekről beszélünk, ugye ez a Egri Főegyházmegyének a kiadványa, amit havonta kézbe vehetnek nem csak a templom látogatók, hanem azok is, akik mondjuk egy napi labba megtalálják. Ez is egy nagyon fontos küldetés, hiszen az írott szónak azért még mindig súlya van az idősebb korosztály szemében, illetve hát nagyon nehéz mondjuk egy havi esemény sorozatot összefoglalni két gazdag oldalon. Ez is egy embert próbáló feladat.
Hát ez 2010-től indult el, és Ternyák érsek úr mondta, hogy rám bízna ezt a munkát. Az első időkben azért sokkal körülményesebben szerkesztettük, és abban szerepe volt dr. Gábor Lászlónak is, aki munkatársamként segítette a szerkesztést, hogy az egyházmegye életéről számoljunk be rendszeresen, s lehetőleg a legfontosabbakat juttassuk el ugye a legkisebb településekre is, hiszen most is, a mai napig is létezik ez a kiadvány, és azoknak, akik interneten nem jutnak hozzá az egyházmegye híreihez, azok nyomtatott formában is olvashatják, és én időnként egy picit büszke vagyok magamra, amikor meglátom, hogy egyházmegyei találkozón, vagy bármilyen nagy rendezvényen nem annyian összejönnek itt, akár Egerben is, a bazilikában, hogy nem férnek be. Volt rá példa, hogy a bazilikát is, mivel nem fértek be az emberek, hát mindenféle hangosító és egyéb eszközökkel felszerelték, hogy akik kívül maradnak, hallják és lássák mindazt, ami bent történik egy-egy ilyen nagy eseményen.
És akkor még az Agria folyóiratról is kell beszélnünk, hiszen egy ideje te gondozott főszerkesztőként, de hát az alapításban is igen-igen komoly részed volt, hiszen ugye önkormányzati politikában is részt vállaltál. Beszéljünk akkor az Agriáról. Miért tartottad annak idején fontosnak, hogy ez megszülessen, és ma milyen küldetése van ennek a folyóiratnak?
Hát 20 évvel ezelőtt az Egri Önkormányzat Kulturális Bizottságának elnöke voltam, és megkerestem az akkori polgármestert, Habis Lászlót, hogy hát Eger irodalmi múltja arra sarkol bennünket, hogy hozzunk létre egy komoly irodalmi lapot, és a polgármester támogatta ezt az ötletet. Ugye pénzt rendeltünk hozzá, ezt az akkori önkormányzat erősen támogatta, és kiválasztottunk akkor egy főszerkesztőt, ez dr. Ködöbesz Gábor volt, főiskolai tanár, ismert irodalomtörténész, és ő végezte elég sokáig, azt hiszem 16 évig ő készítette a lapot, és időnként megjelent egy-két versem, de nem nagyon foglalkoztam akkor az Agriával, még aktív dolgozó voltam, tanítottam, iskolát igazgattam, kollégiumot vezettem, stb. Tehát nem nagyon figyeltem az Agriára, csak egy-egy számot átlapoztam. Később Gábor lemondta a főszerkesztői munkát betegségre hivatkozva, és nem volt, aki elvállalja a folytatást, és ki is esett két szám, és akkor szólt a Bródi Sándor megyei könyvtár igazgatónője, dr. Tőzsér Istvánné, hogy elvállalnám ezt a munkát, vállalnám el a főszerkesztői feladatokat, és azóta csinálom. Tehát ez már negyedik éve, és ami boldogát tett, hogy olyan irodalomtörténészek is, akik addig nem írtak a labba, azok azt mondták, hogy az én személyemre való tekintettel részt vesznek a munkában, és fantasztikus tanulmányokkal láttak el. Az ő kapcsolataik révén pedig a debreceni, a miskolci, a egyetem, a pesti egyetemek, az ELTE és ELTE tanárai is egyre gyakrabban küldenek nagyon nívós tanulmányokat, nagyon szép eszéket, és azt hiszem, hogy továbbra is azt mondhatjuk, hogy megőriztük az Agria rangját ez alatt, az idő alatt.
És hát ami szintén nagyon fontos, hogy egy szellemi közösség is formálódott és meg is van, hiszen majd minden lapszámnak van egy bemutatója, ahol a szerzők is megjelennek, meg persze az olvasók is, és hát egy ilyen alkalom volt a legutóbbi, amikor éppen a születésnapodon az Európa érmet megkaphattad. Tehát úgy gondolom, hogy ez így egy nagyon kerek történet, és hogy teljesen kerek legyen a történet, ugye a családdal kezdtük, a szülőfölddel, neked is szép családod van, egy picit beszélj arról, hogy mennyire jelent megtartó erőt a család, miért fontos, hogy az ember ne csak olyan életművet hagyjon hátra, ami írott vagy egy alkotott, hanem hogy a családja életében is megjelenjen ez.
Hát 4 gyermekem van. Móra Éva a feleségem a mai napig, és a 4 gyerek közül van olyan, aki kántorként dolgozott ugyan, de zongora orgona szakon szerzett diplomát. Itt is szerzett diplomát Egerben a Eszterházy Károly, akkor még főiskola volt. Aztán a lányaim közül 2 tanár van, de csak az egyik tanít, Eszter, itt Egerben. A másik lányom Sára, az kineziológus lett, és a legkisebb fiam, az András pedig Pesten dolgozik ügyvédként a Széchenyi és Társa ügyvédi irodában. És hát van 6 unokám, és soha nem gondoltam volna, hogy az ember az unokáinak legalább annyira örül, mint a gyerekeinek, de valami csodálatos érzés nagypapának lenni.
Kedves hallgatóink, Homay János újságíróval, szerkesztővel, közéleti szereplővel beszélgettünk, aki a közelmúltban kapta meg az Európa érmet. Hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim Kovács Krisztina zenei szerkesztő, Somogyi Márton technikus és a szerkesztő Bercesi András nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A műsorvezetőt Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Jézus hogyan imádkozik? Erről Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Ki az, aki az imádságra nekünk, keresztényeknek, azaz Jézus Krisztus követőinek a legfontosabb és a legszebb példát adja? A kérdésben már benne foglaltatik a válasz is, hiszen Ha Jézus Krisztus követői vagyunk, akkor elsősorban Jézus Krisztus tanítását, szavait, cselekedeteit, életét kell utánoznunk. És Jézus Krisztus az evangéliumokban úgy áll előttünk, mint aki az imádságra úgy tekintett, mint a legfontosabb cselekedetre, mint a legdrágább táplálékra, hiszen amikor ő imádkozott, akkor a mennyei atyával teljes szeretet közösségben és csak az Isten előtt ismert szeretet kapcsolatban volt. Jézus gyakran visszavonul, hogy egészen egyedül imádkozzék, méghozzá hosszú ideig. Egyik reggel, még napfölkelt előtt, az ő tanítványai egy magányos helyen találták, egészen imába merülten. Ahogyan erről Szent Márk evangéliumának első fejezet 35. verse beszámol. Egy másik alkalommal a folyó másik partjára küldi el a tanítványait a bárkával, azért, hogy egyedül maradjon, és a hegyen imádkozzék. Erről Szent Márk evangéliumának 6. fejezet 46. verse nyomán olvashatunk. A színeváltozás hegyén, Szent Márk evangéliuma 9. fejezet 2. és 10. verse közötti részben olvashatunk egy csodáról, azután a Getsemáni kertben, ugyancsak Szent Márknál a 14. fejezetben követhetjük ezt nyomon, egyedül van Jézus a mennyei atya előtt, az ő színe előtt imádságban, hogy a gyermeki magatartását kinyilvánítsa. A bensőleg szeretett fiú, ő Jézus. Itt mutatkozik meg az az újdonság, amelyet nekünk Jézus tanít. A gyermeki imát, amit az atya az ő gyermekeitől elvárt, végre az ő egyetlen fia emberi természete révén az emberekkel és az emberekért megélt. Az evangélium bemutatja nekünk Jézus imádságát úgy is, mint háladást az atyának a Szentlélektől való munkálkodás közben. Áldalak téged, atyám, mennyi és föld istene, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosok elől, és a kicsinyeknek nyilvánítottad ki. Szent Lukács evangélium a 10. fejezet 21. vers. Egy másik alkalommal kérést hallunk Jézustól. Simon, imádkoztam érted, hogy a te hited ne inogjon meg. Szent Lukács evangéliuma 22. fejezet 31. 32. verse. Vagy a bizalomra és a közbenjáró imára is találunk példát. Atyám, én tudtam, hogy mindig meghallgatsz engem. Szent János evangélium a 11. fejezet 44. 42. verse. Jézus az utolsó szavaiban megerősíti atyával szemben az önátadását engedelmességben és bizalomban. Abba, atyám, ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te akarod, ahogyan annak te szerinted kell történnie. Szent Márk evangélium a 14. fejezet 36. vers. Atyám, a kezedbe ajánlom a lelkemet. Szent Lukács 23. fejezet 46. vers. Utolsó cselekedete Jézusnak egy hangos kiáltás, amelyel az ő lelkét kileli. Ahogyan erről Szent Márk evangéliumának 15. fejezet 37. verse, illetve Szent János 19. fejezet 30. verse hírt ad számunkra.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba, poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A lélek szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!